Megbeszéljük. Bolgár György és a Hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
Jó napot kívánok, a Klubrádió mikrofonjánál Bolgár György. Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy őszre halasztja a Fidesz az elhallgattatási vagy KUS törvényről szóló szavazást a parlamentben a jövő hét helyett, ugyanis állítólag még dolgoznak a szövegen. Ez persze csak szöveg, nyilván valami más van a háttérben, de vajon mi? Csak nem ijedt meg Orbán a tiltakozásoktól, vagy ha ez nem nagyon valószínű, akkor lehet, hogy inkább az állandó fenyegetés légkörét akarják megteremteni és fenntartani? Magyar Péter így gondolja. Szerinte Orbán és Rogán fő célja a fenyegetésen kívül a terelés és a közbeszéd uralása. Ezért nem fogadják el most a törvényt, hogy még több bőrt le lehessen róla húzni, és a lényegről addig is kevesebb szó essék. Jól ismeri a hatalmi technikájukat? Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy a kormány hajlandó tárgyalni a fővárossal a csőd elkerüléséről, de először átvilágítást követel a fővárosi vezetéstől? Erről beszélt Gulyás Gergely miniszter mai kormányinfóján, és természetesen egyértelműen Karácsony Gergelyt, sőt a Karácsony Tisza koalíciót tette felelőssé a történtekért. Közben Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter újabb milliárdok, egész pontosan 18 milliárd forint elvonását jelentette be a fővárosi iparűzési adóból. Ha már egyszer csődbe mennek, akkor legyen ez a csőd minél nagyobb, nem? És mit kell ezen átvilágítani? Világos az egész. Volt, nincs. Fene bánjam. Mi a véleményük aztán arról, hogy a kalapáccsal fejbeverti Jeszenszky Géza fia, Zsolt, hasznos idiótára finomította édesapja jellemzését, amely tegnap még úgy szólt, hogy a volt külügyminiszter a sátánt szolgálja, amióta szembefordult Orbánnal. Potyondi Edina, az ismert influencer Facebook bejegyzésében azt írja, minden szülőben van félelem, hogy mi lesz a gyerekével. Annyi borzalmat látunk, hallunk, hát most van még egy hidegverejtékes rémálom. A neve Jeszenszky Zsolt. És érdekes módon a Pesti Srácok portálon, ahol Jeszenszky Zsolt tegnap megjelentette ezt a rettenetes cikket, egy újabb írás jelent meg bizonyos Máté Árontól, aki azt írja, Jeszenszky Zsoltot régóta számíthatom a barátaim közé. Mostani cikke azonban megdöbbentett, és arra jut, hogy elsősorban azért, mert édesapánkról nem írhatunk így, nem vélekedhetünk úgy, hogy a sátán szolgálja, miközben nem ölt, nem kínzott, nem erőszakolt meg senkit, és utasítást sem adott ilyesmire, nem kijelgett emberellenes cselekedetek láttán. Szerinte valóban tragikus az, hogy az idős Jeszenszky Géza a nemzetközi baloldalhoz igyekszik idomulni, miközben ugyanez a baloldal egy szociográfia miatt egyszer már rettenetesen meghurcolta, csak hogy ettől még nem lesz belőle a sátán szolgája. Na, erre az írásra finomított Jeszenszky Zsolt, az apja csak hasznos idióta. Telefonszámaink még egyszer 387-84-52 és 387-84-53. Háló, jó napot kívánok!
Háló, jó napot kívánok, és vidám napot kívánok önnek, Bolgár úr, meg minden hallgatóra.
Tele vagyunk vidámsággal, de mondjuk szépen süt a nap, megjött a nyár.
Itt a nyár, és arra koncentráljuk, meg arra koncentráljuk, hogy ezek a babelok beszédek, meg mondanak. Én úgy gondolom, hogy nekem, amit ez a Jeszenszky úr mondott, az ifjú Jeszenszky úr, én úgy gondolom, hogy nekem nálam egy nettó apagyilkosságnak felér.
Hát nem kell túlozni, nem apagyilkosság, de hát
ez a következő, ha meghal, akkor nem apagyilkosság?
Hát nem gyilkosság.
Akkor ez volt a volna neki? Tehát akkor azt mondja, hogy a ördögel cibbarát, és nem apa gyilkosság, Bolgár úr?
Nem szeretem úgy kiterjeszteni a fogalom értelmét, hogy az szó szerint is érthető legyen. Remélhetőleg Jeszenszky Géza nem vette a szívére, de hát biztos már évek óta azt tudjuk, hogy konfliktusban áll a fiával, lehet, hogy meg sem lepte ez az írás, biztos nagyon rosszul esett neki, de talán mégsem annyira, hogy apagyilkosságról lehessen beszélni, de hogy valami szörnyűségről, elfogadhatatlan gyalázatról, az biztos, persze.
De Bolgáról én ezt a Zsoltot ezt ismerem, mert csinált itt, nem velem, az egyik ismerősebben egy hölgye. Tehát ez a sötétség, amit ő előadott abban az interjúban is, hát szó szerint azt mondtam, hogy hát ez bizony, tudja, mondta tegnap a Viszalos Lőc, hogy egy, vagy a Magyar Péter, hogy bizony, amit Eszterházi is mondott, hogy egy bizony szint fölött az ember nem megy egy bizony szint alá. Ezt mindig úgy szoktam folytatni, hogy a Lőlő például mondhatta azt, hogy egy bizony szint alatt nem tudok fölben egy bizony szint fölé. De csak ezzel egy mellékesebb mondom. A következő, tehát én úgy gondolom, hogy a sötétség bugyraiban sem mondanak ilyet szó szerint. Én ezeket úgy nevezem ezt a Zsoltot, hogy ez egy a pokolból átdobott diverzás Lucifer cimborája. Tehát mit tudok most mást mondani?
Hát nem hiszem, hogy vetélkedni kellene vele abban, hogy igen, ki tud szörnyebbeket mondani. Elég, ha annyit megállapítunk, hogy nem lehet valaki annyira híve és hívője Orbán Viktornak, hogy a saját apjával nem az, hogy szembeszálljon, mert azt tudtuk, hogy szembeszáll, más a véleményük, miért ne lehetne, ilyen sokszor van, hogy gyerek és szülő más állásponton van, akár éles vitáik vannak, minden lehet, de egy ilyen életveszélyes támadás után, amikor az apját meg is kellett műteni,
hát,
akkor, igen, akkor biztos, hogy egy ilyenfajta szembenállást félre kell tenni, és azt kell mondani, hogy apám, minden jót kívánok. Az első dolga az kellett volna, hogy legyen, hogy berohan, miben és tudok segíteni. Hát ez a borzasztó.
Ebben az emberben van emóció?
Valami van, csak nem pozitív. Emóció nem. Az van, csak nem azokkal szemben, és nem valami pozitív emóció és érzelem, akik erre rászorulnának.
Hát nem tudom, de hagyd maradjak meg ön, ha nem is ért egyet, nekem ez egy nettó apagyilkosság.
Látom, nem tudom.
A legsúlyosabb bűn, amit ő elkövetett egy apa ellen. Én azt mondom, ez az ember nem érdemli meg az Isten napját.
De még egyszer, de hát hiába mondom, látom, mert nem tudom meggyőzni.
Nem.
Ez szörnyű. Nyilvánvalóan az ember nehezen talál ki ennél szörnyűbb reakciót egy gyerek részéről, de hát az apagyilkosságot, ezt az igazán kivételes szörnyűséget hagyjuk meg az igazi apagyilkosunknak.
Nem? Jó, rendben, Bolgár, és akkor még a másik témára áttérnék a Budapest, tehát hogy tárgyalom a főpolgármester, a kormány. Én úgy gondolom, hogy Orbánnak tulajdonképpen az a célja, hogy addig feszítse a húr, amíg ki nem robban valami balhé, mondjuk Budapesten, mert Budapest inkább, tehát a 80%-ban állítom, hogy demokrata, aki nem szereti Orbán diktatúráját, és várja, hogy kirobbanjon valami, amiből lehetett egy olyat csinálni, hogy egy statárigot bevezetünk, és nincs választás.
De hát tulajdonképpen most is megvan minden törvényi felhatalmazása, törvénytelen, de mégiscsak törvényi felhatalmazása.
De indok kell, Bolgár, indok kell, egy nyomos indok.
Hát a háború az mindig előhúzható, olyan súlyos háborús veszély fenyeget minket, hogy nem lehet választás. Nem hiszem, hogy élni fognak ezzel, de ha Budapesten tüntetések lennének, vagy nagy felfordulás lenne, vagy összetűzések, és ezeknek az összetűzéseknek súlyos nyomai lennének a városban. Jövő áprilisban lesz választás, hát addig ez százszor...
De, Bolgár, Igen. Nem véletlenül tették odébb ezt a törvényt, hogy majd ősszel fogják elfogadni. Akkor tehát érezték, hogy túl nagy az ellenállás, most csicsítják, hogy ősszel újra lángra kapjon a demokrata oldal, és kimegyen az utcára, és tüntessenek, és akkor akár bizonyul egyben, hogy kihirdetik azt, hogy egy statáriumot. Szerintem addig húzza, feszíti a húrt, amíg ez el nem következik. Én biztos vagyok benne. Őnek ez a célja, mert másképp, ahogy ők szokták mondani, hogy a műanyag lakat is rárózsdásodik, vagy rárohat.
Hát értem. Nem tudom, hogy pontosan mi a céljuk. Inkább az a céljuk, hogy bukjon meg valahogy a fővárosi városvezetés, vesszen össze Karácsony a Tisza párttal, legyenek olyan konfliktusaik, vagy meg Vitézivel, amúgy is gyakoriak a vitáik. Úgyhogy ha azt sikerül nekik bemutatni, hogy nalám, itt van ez a városvezetés, csődbe vitte a fővárost, és még ráadásul egymással is veszekszenek, csak a mi jó és szeretetre méltó kormányunk tud segíteni a fővárosiakon, ennél jobbat nem tudnak maguknak elképzelni. Ha a fővárosiak tiltakozásból felforgatnak ezt-azt, akkor ugyan lehet mutogatni, de mindenki érezni, vagy nagyon sokan, a többség érezni, hogy nem alaptalanul mennek utcára, és esetleg borogatnak föl autókat a budapestiek, mert fel vannak háborodva a kormány politikájára.
Kit van az ember az ilyen tüntetés, és azt vesz észre, hogy nincs mindenki nyugodt, békés, nem örjön, nem hisztizik, nem akar durvá lenni. Egy-egy ember, aki esetleg kicsit elragadja, a másik lecsendesíti. Tehát a bal oldal, vagyis nem is a bal, én nem bal oldal, nevelem a demokrata oldal, ez másképp működik. Hát most gondolja bele, a Magyar Pétert mennyire ekézik, szó szerint kapával, csákányal és mindennel rátámadnak. Most ön szerint, amikor ott, itt vannak az én ismerős, vagy egy-kettő, aki iszonyan vérből fideszes, az baromira utálja Magyar Pétert, és ahol megkérdeztem tőle, hogyha Jézus Krisztus lenne a Magyar Péter helyében, azt is ugyanígy utálnád?
Hát volt rá példa, hogy Jézus Krisztust is sokan utálták, sőt, ugye a tömeg követelésére keresztre is feszítették, úgyhogy persze, Jézus Krisztussal is megesett mindenféle. Igen, szörnyű dolog esett meg vele.
Igen, úgy gondolom, hogy ha most Jézus Krisztus itt az ellenzékre, az a demokrata oldalon lejött, és ő vezette a demokratikus oldalt, és szerintem minden ugyanett mamelük jobb oldali, akinek én úgy gondolom őket, ő nem szereti ezt hallani, de én úgy gondolom, hogy hibásunk van egy termékek, akik megszöktek a tájket oszról.
Hát szóval, jó.
Bocsánat, elnézést, ha valakit megsértettem, de én úgy gondolom, hogy ez annyira tűrhetetlen már, ami itt megy Magyarországon, és az unokám, aki most 31 éves, azt mondta, hogy mit hal, amióta megszületett, csak egyet hal. Gyurcsány, Orbán és ellenállás és egyben. Elege van belőle, és a minden fiatalnak elege van ebből az Orbánból, ebből az emberből, aki a magyar ellen úszik.
Az a kérdés, hogy az unokák elmennek-e külföldre, vagy elegük van, és ezért szavazni fognak, meg tüntetni fognak.
Szavaz és megfogja, a szervezkedik, és azt mondja, hogy minél többen menjenek a fiatalok, és Orbánt zavarják el a francba, gulágra, most úgyis ott gyalog.
Nem kell a gulágra, elég, ha csak az igazságszolgáltatás elkezd foglalkozni.
Biztos hallott róla.
Hát ha már a gulágig eljut, akkor szerintem Moszkva mellett kap egy elegáns dácsát. Köszönöm.
Viszont hallásra.
A vonalban pedig Demszky Gábor, Budapest volt főpolgármestere. Szervusz Gábor.
Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat is.
Hát gondolom érdeklődéssel, meg aggodalommal nézed, hogy mi történik a fővárosban és a főváros körül. A legújabb fejlemény az, hogy újabb pénzeket vonnak el az iparűzési adóból. Gulyás Gergely is elismerte a mai kormányinfón, ellentétben a minisztertársával, Nagy Mártonnal, hogy 11 néhány milliárd forintnyi iparűzési adócsökkenés lesz az új adószabályok következtében. Na most a semmihez képest akkor ez még mínusz 10 akárhány milliárd, de felajánlotta, hogy hát a kormány az hajlandó segíteni, csak át kell világítani a fővárost, amit csődbe vitte Karácsonyék, és nem akarják feloszlatni a fővárosi közgyűlést. Ezek azok a főbb kijelentések, amelyekből valamire lehet következtetni, talán te biztos többre tudsz, mint sokan mások, hogy mit akarhat elérni a kormány ezzel az állandó pénzügyi szorítással, hogy a főváros nyakára teszi a hurkot, de talán nem húzza meg, hogy ne lehelje ki a lelkét a fővárosi vezetés. Mit akarhatnak?
Hát én ezen nem spekulálnék, én azt gondolom, hogy itt valamilyen egyensúly megborult, és ők már vészforgatókönyveket készítenek, és az egyik lépésük rosszabb, mint a másik. Ez például, ami történik, hogy először 10 milliárdot inkasszáltak szolidaritási adó címen, ami ez az ügy már bíróságon van, most pedig 18 milliárdot hagynak ott a szerencsejáték RT-nél, ez egy a Garancsihoz és Abbonyhoz köthető cég. Tehát itt tulajdonképpen az feketén-fehéren előjön, hogy az Orbán fogadott családjaként kezelt Abbonyék és a többiek, azok gazdagodnak 100 milliárdokkal, miközben a közfeladatokat ellátó önkormányzatok, nem csak Budapest, valamennyi nagyvárosról van szó, ahol jelentős az iparüzési adó, azok szegényednek. Tehát a közpénz az magánpénzé válik nagyon-nagyon látványos módon. Na most szerintem itt nem a Jézus Krisztushoz kell fordulni, hanem a közvéleményhez, mégpedig minden nap. Minden napra kell egy tojás, én ezt csináltam, és mi nyertünk. 98 és 2002 között Orbán Viktor volt a miniszterelnök, és 2002-ben megbukott. Miért? Azért, mert minden egyes napra szó szerint terveztünk egy olyan eseményt, amiből kiderült, hogy a kormány fosztogatja, kifosztja, tönkreteszi Budapestet, és ezért, bár országosan a Fidesz 2002-ben nyert volna, a budapesti eredmény megfordította mindez, és a budapestiek, ha úgy tetszik, elzavarták Orbánt. Ezt kell megismételni.
Hát de mit tud tenni Karácsony Gergely, aki mögött nincsen egy egységes ellenzéki frakció, hanem egy több pártra, több csoportra, több frakcióra szakadt, egymással is gyakran vitatkozó társaság van.
Én nem vitatkoznék velük. Uh-huh. Tehát a kifelé fordulnék, hát tegyék, mondják, amit akarnak, én magam pedig csak kifelé fordulnék, és elmondom azt, hogy mi az, ami tetszik nekem nagyon abban, amit jelenleg Karácsony csinál, és mi az, amit én még tennék az ő helyében. Tehát nagyon-nagyon tetszik, hogy meghirdette péntekre a 10 perces leállást, ezt mindenki észre fogja venni, és ez nem katasztrófa, tehát ez nem fog okozni olyan kárt, amin sérelmeznének az emberek. És hogy erre felhívja a figyelmet a tömegközlekedési eszközökön. De ez nem elég. És a következőket javaslom, mindazt, amit el fogok mondani, ezt én csináltam minden évben sokszor, és ez hatékonynak bizonyult, hiszen 5 választást nyertem, mert 5-ször indultam Budapesten. Tehát azzal kezdeném, hogy összehívnám a nagyköveteket, és elmondanám, hogy milyen helyzetben van a főváros részletesen. Ez egy szokásos, én évente legalább egyszer vagy kétszer szerveztem ilyen találkozókat, és 20-30-40 nagykövet jelentett meg, akik jelentettek az országuknak, hogy itt mi történik. A második, meghívnám Budapest díszpolgárait, hogy ez a helyzet, kérem szépen, foglaljanak állást ebben az ügyben, mondják el a véleményüket, és ez számít, mert az emberek tekintélyelően gondolkodnak, ezek a véleményvezérek, ezek fontos, hogy mit mondanak, és nem csak Karácsony Gergely szájából kell mindezt hallani. Összehívnám a kerületi polgármestereket. Ez is egy alkalom, amikor a nyilvánossághoz lehet együtt fordulni. És természetesen Brüsszelhez, a bizottsághoz fordulnék azonnal, és elmondanám ezt a lehetetlen helyzetet, ugyanis nem tartom kizártnak azt, hogy ilyen szükséghelyzetben lehet forráshoz jutni. A mi gyakorlatunk azt mutatta, hogy tudtunk ilyen forrásokat felmutatni. Tehát azt akarom mondani, hogy a mindennapra egy tojás, egy esemény, nem sajtótájékoztató, egy esemény, amiről írni kell, beszámolni kell, nem lehet elhallgatni. Erre van szükség. Uh-huh.
Ez a Brüsszelhez, vagy az Európai Bizottsághoz fordulás, ez azért lep meg engem elsőre, mert Az Európai Bizottság ugyan szavakban politikailag nyilván hajlandó támogatni a fővárost, és óvatosan, diplomatikusan ugyan, de megkérni a kormányt, hogy ne tegye tönkre mégis az ország fővárosát, hanem dolgozzon ki valamilyen kompromisszumot, de azt nehezen tudom elképzelni, hogy azt mondja, hogy na tessék, akkor itt van nektek 20 millió vagy 30 millió eurónyi készpénz, költsétek el, tartsátok magatokat a víz felszínén. Lehetséges ilyen?
Nézd, én 100 milliárdokat kaptam metróra, szennyvízkezelőkre, egyéb fővárosi beruházásokra Brüsszeltől, számtalanszor tárgyaltam velük. Nagyon fontos az állandó kapcsolattartás, és az, hogy képbe hozzuk a brüsszeli bürokráciát és magát a bizottságot. Tehát igen, akkor is fontos, ha esetleg nem jön közvetlenül pénz onnan. És még egyszer mondom, azért, mert ez egy esemény. Az, hogy Karácsony Gergelyt fogadta a bizottság elnöke, az egy sajtóesemény, arról valamilyen nyilatkozat fog születni, egy közlemény fog születni. Ezt egy példaként mondtam, végül is nincsenek csodafegyverek ebben az ügyben, csak a politikában egy dolgot nem szabad csinálni, leállni, hallgatni. Abban a pillanatban a másik oldal, tehát nekünk kell kezdeményezni, az issút, azt nekünk kell megfogalmazni, amire ők majd aztán reagálnak. Ugyanez van egyébként a fővárosban az ellenzékkel is. Mi csináljuk, megyünk előre, és ők reagáljanak.
Érdekes, hogy Tarlós István, aki ugyan nem fideszes, de a Fidesz jelöltjeként volt a főváros polgármestere két cikluson keresztül, most nyilatkozva érteni is véli Karácsony Gergelyt, meg nem is őt tartja felelősnek a kialakult helyzetért, úgyhogy ő pedig biztos, hogy sok mindent, hát ha nem is tud egész pontosan és egész közvetlenül, de azért ért abból, ami történik. Mi lehet az ő meggondolása, amikor ilyeneket mond?
Hát én nem tudok az ő fejével gondolkodni egyet. Biztosan mondhatok, hogy ő Orbán Viktorral szemben soha egyetlen egyszer sem foglalt állást. Tehát ebben az ügyben pedig hát nyilván rokon szenvet akart kelteni ezzel a bizonytalan nyilatkozattal. Túl sokat én ettől nem várnék. Többet várnék a pénzügyminiszterektől, akiknek azért van szava, mert értik azt, hogy milyen helyzetben van a főváros, és akár tanácsokat is adhatnak. Ők adhatnak érdemi tanácsokat is. Többet várnék a nemzetközi nyilvánosságtól, a nagyköveteken keresztül. Többet várok a polgármestereknek a nyilatkozat, mert oda is leszivárok, tehát ez mindenkit érint, a kerületeket is érinti, tehát őket is tájékoztatni kell, és meg kell hallgatni a véleményünket. Tehát azt lehet mondani, hogy ösztűz kell a kormányra, ennek az eszközeit, ezt pedig még tovább lehet gyarapítani, gazdagítani, és az eszköztárnak csak egy részét soroltam föl, azt, amit én magam csináltam.
A kormány, illetve Gulyás Gergely ma azt mondta, hogy igen, segíteni fogunk, de hát először kell egy teljes átvilágítás. Ez mit jelent?
Én azt válaszolnám, hogy hívjanak meg engem már, mint Karácsony Gergelyt a kormányülésre, mert szeretném őket tájékoztatni, hogy Budapest milyen helyzetben van, és honnan veszik el a pénzt. Ez is egy esemény. Tehát ott nyilvánvalóan ők vannak többségben, övék a sajtó, stb. De ezzel együtt, amikor én elmentem, egyetlen egyszer hívott meg Orbán Viktor sajtótájékoztatóra, kormányülésre, amiről két külön sajtótájékoztató született, az egyik az, amit ők maguk megírtak róla, amin én nem vettem részt, és volt egy másik, amit a városházán mondtam el, és amivel képbe hoztam a budapestieket, hogy mit csinál ez a kormány Budapesten. Tehát egy kormányülésre való meghívás, az szintén egy óriási sajtóesemény, amiről nem lehet nem írni.
Igen, ez biztos, de hát vagy meghívják, vagy nem. Persze akkor is oda lehet menni a Karmelitához és tartani egy sajtótájékoztatót, ha csak el nem viszik a rendőrök, hogy mit fenyeget.
Az lenne a legjobb.
Igen,
hát egyébként igen. Itt ez a minél rosszabb, annál jobb, az bejöhet, mert hogyha nincs, ebben az ügyben nincs balé, nincs konfliktus, akkor a sajtó sem ír róla, tehát ez sem ártana, de ezt nem fogják egyébként megtenni, mert ők is tudják. Bár most már olyan nagy a fejetlenség, hogy ki tudja.
Igen. Ez az átvilágítási fenyegetés vagy követelés. Ez praktikusan mit jelent? Hát, hogy egyszer csak a kormányzat emberei, az adóhivatal emberei megszállják a fővárosi hivatalokat, minden komputert megnéznek előről, hátulról, és akkor, ha nem azt találják meg, amit állítólag keresnek, akkor találnak valami mást, amit rájuk lehet borítani. Hogy kell ezt elképzelni? Mi ennek a
cége? Hát én szerintem az állami számvevőszék tud ilyet csinálni. Egy ilyen egyébként iszonyatos mennyiségű adat bekéréséből áll, és több hónapig tart. Tehát ez nem csoda fegyver, ez inkább fenyegetőzés a véleményem szerint. Tehát ilyen volt annak idején, és ráadásul, mivel én úgy látom, kicsit látom, hogy mi minden történik a városházán, nem vagyok bentrendes, de azért tudom, hogy mit csinálnak, nagyon-nagyon ügyelnek a törvényességre. Tehát itt nem fognak találni sem.
Igen. Akkor még egy dolog, bár utaltál rá, ez a 10 perces leállás pénteken, a tömegközlekedésben, hogy figyelmeztetésnek jó. De hát vannak olyanok, politikusok is, akik ennél súlyosabb, nem csak látványosabb, hanem következményeiben is jóval megrendítőbb dolgokat javasolnának. Elképzelhető, hogy odáig fajul a helyzet, hogy ilyen eszközöket kellene előhúzni?
Én azt gondolom, hogy nem. Ez az ország önnek nem csak a fővárosa, hanem a szíve, lelke. Mindenkinek van hozzátartozója, aki itt él, vagy itt tanult, vagy itt dolgozik, vagy dolgozott. Tehát az, ami Budapesten történik, az abszolút a nyilvánosság előtt történik. Tehát az, hogyha itt ilyen horderőbb ügyek vannak, mondjuk, hogy leáll a BKV, azt nem hiszik el az emberek, hogy önmagában a főváros gazdálkodásából adódik. Tehát az a kormány biztos bukását jelenteni.
Na hát akkor miért ne próbálkozhatna ezzel a fővárosi vezetés? Hogy hát én meg a BKV-sok, a szakszervezetek. Hogy hát
nem szabad az embereken elverni a
szóval, hogy ne az emberek érezzék meg ennek a szörnyű súlyát.
Tilos azért, mert azok, akik dolgozni, munkába járnak, tanulni járnak a tömegközlekedéssel, sok millióan vannak egy nap, nem csak budapestiek, Budapesten kívüliek, azok nem a kormányt fogják ebben az esetben csak hibáztatni. Tehát a leállást én csak szimbolikusan tartom elfogadhatónak. Volt Budapesten BKV sztrájk télen, azt hiszem, hogy 2009 januárjában, vagy 2010 januárjában, hát az katasztrófa volt. És a szakszervezetek kezdeményezték, de teljesen mindegy. Az emberek a városvezetést hibáztatták, érte, hogy nem tudtak beérni a munkába, ráadásul óriási hóesett. És én a fővárosi barátaimmal és néhány kabinettaggal együtt, csak azért, hogy szimbolikusan tegyek valamit, elvittem a megállókból az embereket mindenhová, ahová menni akartak, mint egy taxisok. De ez a helyzet ez menthetetlen, ezt nem szabad csinálni. Nem szabad leállítani a BKV-t. A végsőkig el kell menni, hogy működjenek a közszolgáltatások. A vizet sem lehet elzárni. Ugyanúgy, ahogy
és akkor ezzel meg lehet őrizni a főváros lakóinak támogatását is, de érzékeltetni a kormánnyal, hogy erőnk nekünk is van.
Így van. Így van, és még egyszer nagyon fontos a tájékoztatás a pénteki 10 perccel kapcsolatban, és nagyon örülök, hogy ezt Karácsony Gergely megcsinálta, és mindenütt hallani, hogy miért fog leállni a BKV 10 percre.
Köszönöm szépen, Demszky Gábor volt főpolgármesternek. Szervusz, Gábor.
Köszönöm, szervusz.
Háló, jó napot kívánok.
Fischhorst, bolgár úr, Fischhorst, grüß Gott, guten Tag.
Parancsolja, jó napot kívánok.
Ma sem kertünk föl, hiába. Jó napot kívánok, Kerekes Mihály vagyok, Greater Manchesterből, Castletonból.
Na.
Én 17 éve élek Angliába. Nem izgulok. Még nem beszéltünk egymással, ha nem baj, de először telefonálok be a műsorba. Szóval itt a Demszky Gábor után szeretnék így reagálni. Volt neki egy mondata, hogy a nemzetközi dolgokat tehát jó lenne.
Igen, hogy meg kell próbálni mozgósítani tehát, a támogatást külföldön.
Én nekem lenne egy ötletem, nem emiatt telefonáltam be, csak most a Jeszenszky uráni támadás miatt telefonáltam be. Mielőbbi jobbulást szeretnék neki kívánni. Tehát, hogy itt néhány adással ezelőtt betelefonáltak többen ezt, meg így, meg úgy, meg amúgy figyelem felhívást. Nem lehetne a jazz fegyverét egy kicsit visszafordítani rájuk. Tehát, hogy a hangos bemondóba bemondani a járműveken, ez az első, ez csak most villant be, hogy a 2015 óta fennálló, illetve elrendelt vészhelyzeti kormányzás folyamányaként elrendelt extra adók elvonása, valamint az Európai Unióval fönálló jogi államisági viták miatt elmaradt fejlesztések miatt, kedves utasaink, hamarosan bekövetkezhet, hogy a tömegközlekedés leáll, valamint a gyógyfürdők, stb. Etc. És ezt egy hivatalos levélben a fővárosi önkormányzat Karácsony Gergely, stb. Levével elküldeni például a légitársaságoknak, hogy a Budapestre mostanában érkező turistákat tájékoztassák erről. Ugye a Ryanair Góré nagyon szereti a magyar kormányt, Jet 2, British Airways, hát a vizet azt nem mondom, hogy valószínű, hogy közölni ezeket a dolgokat, de hogy az összes többinek szépen hivatalos formában ezt elküldeni. Szerintem
igen, hát
néhány órán belül ebből
nagy rivillió
lenne. Egyszerű lenne. Igen. Tehát, hogy nem is kell ezt nagyon megszergeszteni a mesterséges intelligenciát.
De azért a Fidesznél már gondolkodnak, az egyik jogászuk, bizonyos ifjabb Lomnici, azt nyilatkozta, igen, de azt nyilatkoztak, és nyilván nem csak neki jutott eszébe, vagy csak ő mondja el, hogy amennyiben ez a 10 perces tömegközlekedési leállás megtörténik, akkor két bűncselekmény gyanúja is felvetődhet a városvezetőnél, mert ezzel közérdeki üzem megzavarása és hivatali visszaélés gyanúja lehet, hogy megvalósul. Szóval rögtön megtámadják, még 10 perces leállásnál is, azt mondják, hogy na hát akkor most jön a rendőr.
Én értem, csak hogy ezt már egy pár nappal korábban meg lehetett volna tenni, hogy ezt a hangos bemondókba bemondják például, és hogy ezeket a utazási irodáknak, a booking.com-nak, mindenkinek, tehát hogy a nemzetközi sajtó ezt fölkapja. Most, ahogy látjuk, szépen lassan a Fidesz kihátrál mindenből.
Hát, tehát, hogy nem...
Odáznak, odáznak. Tehát, hogy próbálnak egyezkedni valami.
Az
valami.
Egyezkedési készséget még nem látom. A halászást igen, de lehet, hogy Magyar Péternek van igaza, meg például Török Gábornak, az ismert elemzőnek, aki azt mondja, hogy ezek csak ilyen taktikai húzások, hogy minél tovább lehessen.
Valószínű. Túl régóta élek külföldön, tehát én már erre is szeretnék gyorsan mindjárt rátérni, hogy itt azért mi külföldön élő magyarok, itt azért mi máshogy látjuk ezeket a dolgokat, hogy áll a Fidesz most. Nekünk itt Greater Manchesterben van egy nagyon jó közösségünk, stb. Mindjárt rátérek erre is. Én azt szeretném kérdezni itt az emberektől, a Jeszenszky Géza elleni támadástól, hogy mi a jó Isten lett velünk emberek Magyarországon. Én 50 éves vagyok. 50 éves. 18. éve taposom itt Angliába, kettős állampolgár vagyok. Amikor én gyerek voltam, túráztunk, bicikliztünk, fővállalom, úttörő voltam, föl is esküdtem, kisdobos esküt is elmondtam. Amikor mi mentünk valahova, a kerítésen, vagy akárhova, a kerítésen kilógva, a mamók, a papók, gyereket gyertek be, egyetek egy jó hideg paszújlevest. Hogy az emberek le tudtak egymással ülni, beszélni. Hogy mi lett azzal az országgal? Hogy az hogy van, hogy én egy hogy itt élünk itt Greater Manchesterbe, hát él olyan 35 ezer magyar itt, nem sok.
Tényleg? Ilyen sokkal vannak?
Angliában körülbelül 215 ezer magyar, tudom, 175 ezeren jelentkeztek be a letelepedési státuszra, de mint ahogy említettem én is, meg az összes többi barátom is, a Warringtoni magyarból tulajdonos, stb. Itt már mindenki brit állampolgár. És hogy van az, hogy mi egymással le tudunk ülni beszélgetni? Sőt, hogy mi itt a román szék, ugye úgy mérek a román székhelyekkel tudunk együtt beszélni. Én egy luxus hotelben dolgozom, mint karbantartó. Én együtt tudok dolgozni az orosszal, nekem a karbantartó vagyok, az egyik műszaki társam egy orosz.
Igen.
Egy orosz fiú.
Itt is vannak azért.
Stb. Együtt tudok dolgozni. Azon megy az ember Magyarországra, látogat, mondjuk 2021. szeptember óta nem voltam otthon. És hogy mi van az emberekkel?
Hát,
hogy egymást tücsöljük, hogy kalapáccsal verjük a másikat.
Jó, ilyen szörnyűség persze mindenhol a normális demokratikus országokban is előfordul, nem tudjuk pontosan mi volt ebben az ügyben a motívuma a támadónak, de abban igaza van, hogy nagyon élesen szembefordította az ország lakosságát Orbán Viktor, ez a politikája, gyűlölni az ellenfelet, gyűlölni a más véleményen lévőt, és minél inkább ezeket a konfliktusokat kiélezni. Ez az alapvető politikai gyakorlata és módszere.
Hát reméljük ennek vége lesz, mert ugye itt is volt egy szavazás, amire erre ment a dolog, mindegy, ezen már túl vagyunk, hogy itt a gyűlöletkeltésen meg az idegen gyűlöletre mentek a kampányok, de ezen már túl vagyunk, de hogy ez nem vezet sehova. Tehát amikor 2021. szeptemberében voltam utoljára Magyarországon otthon a fiammal, akkor láttuk azt, hogy már akkor lehetett látni, hogy az emberek, tehát hogy borzasztó viszonyban vannak egymással Budapesten. Is.
Igen, ebben sajnos igaza van, de azért jöjjön legközelebb is, jó? Ne ilyen ritkán, és telefonáljon másodszor is, ne csak először. És köszönöm szépen, hogy hívott. Viszont hallásra. A vonalban pedig Csepeli György, szociálpszichológus, professzor. Szervusz, Gyuri.
Jó napot.
És azt szeretném tőled kérdezni, hogy mi a különbség a személyes, az emberek személyes gondolkodása, érzelmei, illetve a társadalomban betöltött helyük, pozíciójuk, ha tetszik, társadalmi gondolkodásbeli viselkedésük között. Arra gondolok, hogy ha megkérdezünk bárkit, akkor valószínűleg az emberek 99%-a nem szereti az olyanokat, akik agresszívan viselkednek, lenézőek, mindenáron meg akarják szerezni, amit csak lehet, félretolják a másikat, a harmadikat, lopnak, csalnak, hazudnak, és mindenkivel éreztetik, hogy ők az erősebbek. Ezt a személyes életünkben elítéljük, vagy kitérünk előtte előle, vagy megpróbálunk szembeszállni, de nem szeretjük. És hogyha ez egy hatalom képében nyilvánul meg, és a hatalom birtokosairól 5-ször, 50-szer, 5000-szer látjuk, hogy hát ugyanígy viselkednek, ráadásul hatalmuk is van, akkor viszont ez nem válik ilyen elutasított viselkedéssé, velük szemben nem érzünk, vagy nagyon sokan nem érzik ugyanazt a felháborodást, mint az egyes emberrel szemben, aki személyesen agresszív, személyesen ilyen haszonleső és másokat lenéző, azt elutasítjuk. Ha egy kormány ilyen, még ha ezt gyakran nyíltan megvallja is, akkor ez már kevésbé számít, vagy nem számít. Miért?
Te jól látod, hogy az életünknek van két sikja. Az egyik a középpontjában, hogy az egyes szám első személy, az én áll, és a másiknak a középpontjában meg a többes szám első személy, a mi áll. Ilyen szempontból az individuális és a kollektív, az hát egy emberben van, de két különböző minőség. És az én által vezérelt viselkedés, ugye az valamilyen módon mégis egy másik énnel hoz bennünket össze, és ilyen értelemben véve van egyfajta közvetlen tapasztalat. A másik az egy absztrakt szint, ez a kollektív szint, és ebben nyilvánvalóan megjelenhetnek olyanok, amik az egyes egyénekben nincsenek. És az is igaz, amit mondasz, hogy ebből adódóan ez egy hát elég jól alakítható, manipulálható érzés, nem csak negatív, pozitív irányba is. Tehát a kollektív érzéseknek van egy konstruktív vonatkozása is, de van egy destruktív vonatkozása is. Sajnos most valóban egy olyan időszakot élünk, amikor inkább ezek a destruktív kollektív mechanizmusok érvényesülnek, de ez nem jelenti azt, hogy a mindennapi életben is vadállatok lennénk.
Nem, hát még csak azt sem feltételezem, hogy a mindennapi életen kívül, vagy a saját életünkön kívül egy ilyen társadalmi vadállatiasság terjedt volna el, annak ellenére, hogy most éppen ez a Jeszenszky Géza elleni támadás borzolja a kedélyeket, de még nem hiszem azt, hogy a társadalom úgy, ahogy van, megvadult, de azt látom, hogy a társadalom reakciója, akár a véleményének kifejtésében, az vad, és nem vesz tudomást arról, vagy nem hajlandó tudomást venni arról, amit lát, amit érzékel, de mégis, mintha erősebb meggondolás és megfontolás lenne az, hogy én akkor is szeretem őket, mert velem jók, vagy ők az országot védelmezik, és lehet, hogy akkor mégiscsak szükség van erre az agresszív, másokat semmibe vevő viselkedésre, és az se számít, hogyha éppen 22 milliárd forintos magárepülőgéppel mennek oda, ahova akarnak, mert a végeredményben ez is nekünk hasznos, elfogadom tőlük.
Hát most szószólója voltál egy valóban egy meglévő kollektív attitűdnek, de pontosan ez az attitűd, amiről úgy érzem, hogy visszavonulóban van. Tehát most éppen nem fogadnék arra, hogy azok, akik ezeket az oligarchákat szeretik és kedvelik és csodálják, azoknak hát tulajdonképpen jövőjük lenne, mert azt hiszem, hogy egy kritikus pontot ez az eset már tulajdonképpen túlhaladt. Kicsit olyasmi, mikor Mária Antoinette kalácsevése szólította fel a éhező parasztokat. Tehát egy polarizált helyzetről van szó, és ez a polarizáció, ez ugye óhatatlan mutatja azt, amit te mondasz, nem mutatja az ellenkezőjét is, és meg kell mondjam, az elkövetkező hónapokban ne reménykedj abban, hogy a polarizáció csökkenni fog, nőni fog.
Én nem reménykedem ebben, illetve reménykedem, csak nem bízom benne, mert persze, hát amíg a választások el nem jönnek, de lehet, hogy utána is, ez egyre élesebb és élesebb lesz. Engem csak az foglalkoztat egy ideje, hogy lehet, hogy a magánérzéseim, az emberek azért akár okosak, akár kevésbé okosak, azt azért általában jól érzékelik a saját helyzetükben, hogy na, attól az embertől jobb, ha távolságot tartok, mert az engem kihasznál, az engem átver, az velem úgy bánik, ahogy nem szégyeli, és ez nekem nem jó. Hogy lehet, hogy társadalmilag ezt nem érzi?
Hát de mondtam, hogy a kollektív logika az teljesen más, mint individuális logika. Egyébként egyiket se jellemezném racionálisnak. Az hétköznapi élet is tele van ostobaságokkal, meg illúziókkal. De kollektív szintre emelve, különösen egy ilyen viszonyok között, amiben élünk, amikor a káosz, a bizonytalanság, a szorongás a szinte testközelben van, akkor nem meglepő az, amit mondasz. Tehát ezen nincs mit csodálkozni. Sajnos ezzel együtt kell élni.
Milyen érzelmekre appellál ez a kormány? Mert azt már régóta, tulajdonképpen már az első Orbán kormány létrejötte óta látjuk, tapasztaljuk, sokan meg is írják, mondják, hogy Orbán feltalálta azt, hogy nem az értelmünkre kell hatnia, nem a rációra, néha az is jól jön persze, de az érzelmekre kell építeni a politikát. Milyen érzelmeket tud megmozgatni a politika, és miért reagálunk rá úgy, ahogy ők manipulálják?
Hát ugye azt ilyen értelemben véve, amit mondtam, most egy olyan geopolitikai helyzetben vagyunk, amikor semmi nem látható előre. Tehát ez egy iszonyatos bizonytalanság, változékonyság, kétértelműség, és ez fokozza a szorongást. Tehát ilyen szempontból a politika reális, hogyha ezt a szorongást megpróbálja menedzselni. Más kérdés, hogy ez lehet pozitív és lehet negatív célok
érdekében is kezelni. A jelenlegi politika azt hiszem, hogy túlságosan a saját önző buhó érdekeinek veti alá ezt a propaganda tevékenységet, de hát azért van ellenzék, hogy lépjen fel egy alternatívával, és próbálja meg ezt a szorongás tömeget valamilyen módon reményé alakítani.
És érzelmi alapú politizálással lehet reményé alakítani, vagy jóval több rációt, tényt és érvelést kell belevinni ebbe a politikai alternatívába?
Rációnak én nem adok semmifajta esélyt.
Ettől tartottam tényleg, semennyit?
Semennyit, de hát mi? A szerelem is egy nagyszerű érzés, nem csak a gyűlölet. Tehát a gyűlöletnek ellenszere a szeretet, és a szeretetben bőven van annyi tartalék, hogy azt lehet mozgósítani. Csak hát ahhoz kell egy ember, vagy több ember, aki ezeket a húrokat meg tudja pendíteni az emberekben. Mert abban viszont igazad van, hogy a gyűlölet az hosszú távon oly mértékig destruál, és oly mértékig roncsol, hogy azoknak se használ, akik fölkeltik.
Viszont a gyűlölet gyakorlatilag azonnal tudja mozgósítani az embert, hiszen eleve valamilyen félelemkeltésre alapoz, és ez a félelem az emberben egyfajta azonnali reakciót vált ki, hogy hűha, ha nem reagálok azonnal, ha nem gyűlölöm azt a másikat, ha nem teszek ellene, akkor még a végén én fogom megjárni, azaz én fejembe kerül, vagy az én egzisztenciámba kerül, vagy az én esélyeim romlanak, úgyhogy inkább gyűlöljük, ahogy kérik, és javasolják nekünk. A szeretet, annak viszont a hozadéka sokkal később jön meg, az nem azonnal. Jó, én szeretem, a másik meg nem biztos, hogy viszont szeret. És ha viszont szeret, akkor sem biztos, hogy egyről kettőre jutunk. Az hosszabb távon hatásos.
Hát én is ezt mondom, de a helyzet az, hogy most egy olyan helyzet van, amikor a rövid táv és a hosszú táv, mint hogyha kezdene egybesúszni. És ilyen értelembe véve most esélyt látok arra, hogy egy ilyen antigyűlölet érzelemkeltés legyen uralkodó. Mert hangsúlyozom, hogy nincs alternatíva, mert most már azok is, akik a gyűlölet keltik, tudják, hogy rövid az idő, és ők is gyakorlatilag eléghetnek abba a tűzbe, ami saját magunk felgyújtanak.
Egy ilyen veszélyes, szorongást keltő és állandó konfliktusokkal járó helyzet nem a rendpártiságot és a rendpárti politikát erősíti? Úgy általában tudom a választ, de itt most Magyarországra gondolok elsősorban.
Hát ebben lehetséges, de most mondom, annyira változik, hogy annyira kaotikus a helyzet, hogy egyszerűen kirőgik azt, aki azt ígéri, hogy itt rend lesz. Nem lesz rend.
Akkor viszont mit ajánljon az ellenzék, hogyha rendet nem tud, vagy legalábbis csak több tisztességet, több demokráciát, több gondosságot mindenki iránt, több szeretetet, hogy mi igazán nem akarunk ellenséget látni az ellenfeleinkben. Szóval, hogyha ilyeneket tud ajánlani, akkor nem lesz ez túl kevéssé megfogható a választó számára?
Nem, szerintem most ami igazán hiányzik, az a remény. Tehát, hogy aki reményt tud ebben a nagyon nehéz helyzetben kínálni, és együttérzést, annak szerintem jó esélyei vannak, mert azért látszik, hogy nem kell nagy szociológusnak lenni ahhoz, hogy borzasztóan szétesett a társadalom. Rengeteg az ember, rengeteg aznak az embereknek a száma, akik reményvesztettek. És ez terjed, mint a vírus, mint annak idején a Covid. Tehát ez csak egy nagyon radikális reményszentrikus kampánnyal lehet megfordítani, és erre van igény, tehát van kereslet.
Hogyha erre van kereslet, akkor erre politikát is lehet építeni, vagy meg kell maradni az általános üzenetek, az általános szlogenek, jelszavak szintjén?
Én úgy látom, hogy igen, lehet politikát építeni, és hát nem akarok megszemélyesíteni ezt az ügyet, de hát látok is valakit, aki ezt nagyon jól menedzseli, ezt a remény felkeltést.
Beszéltünk olyan 2-3 hónappal ezelőtt erről, úgyhogy nevesíthetjük is, magyarra kezdődik, Péterrel végződik, de jól csinálja továbbra is, nagyjából megtalálja azt az üzenetet, azt a hangot a társadalommal, amire a társadalom láthatóan vágyik?
Hát nem tudom, mert én ugye nem vagyok a század vég, tehát nem tudok csinálni naponta két közönkutatást, de amit meg tudtam ítélni ebből a nagyváradi túrából, annak alapján azt mondani, hogy, hogy nagyon sokat fejlődött, és egyre jobb.
És igen, 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 és ez egy eredeti módszer volt a figyelemfelkeltésre is, meg, meg egyfajta nagyon sajátos üzenetre is, úgyhogy igen, erre biztos képes. Szóval az a kérdésem, hogy, hogy az állandó gyűlöletkeltés, az állandó erőszakos fellépés, az állandó mások kijátszása, a saját zsebünkre játsszuk, aztán le is tagadjuk, szóval ennek a politikának a folytatásáról már a Fidesz nem igen tud lejönni, ha akarná, se tudná, mert ezt az emberek már megértették, érzékelték?
Hát azt hiszem, hogy azért, mert azok, akik, akik hogy mondjam, ebben a remény paradigmában gondolkoznának, és valamilyen hosszú távú bizalmon alapuló, annak idején Széchenyi által forszírozott kiutat keresnének, tehát a hitelt most nem közgazdasági, hanem lelki értelemben preferálnák. Ezek az emberek eltűntek a politika centrumából, és csak azok maradtak, akikre te utalsz, akik hát ebben a boszorkány konyhában valamelyest járatosak, de azért egyáltalán nem Göbbelszi szinten művelik ezt az ipart.
Ez most jó vagy rossz? Mármint, hogy nem Göbbelszi szinten művelik ez most.
Hát mert ő, ő a csúcs.
Ja, persze. Ja, hogy nem tudnak olyan magasságokba, vagy mélységekbe süllyedni.
Hát a professzionális hiányzik belőlük. Értem, hát, értem. Szegény Rogán, hát hol tanunk? Hát a Maszkároly közösség értelem, ott ezt nem tanították neki.
Igen, de hát azért gondolom azóta már egyre több tanulmányt folytatott. És
nem, volt a sok... Finkenstein, meg volt a többi, ezek mind eltűntek.
Igen, igen, igen. Szóval azt mondod, hogy ezt már nem tudják javítani, ez, ez egyre kevésbé sikeres, a másik oldalról pedig, ha tetszik, akkor a szeretet erejével, vagy a remény és a szeretet erejével nagyon is konkrétan, érzelmileg is lehet hatni az emberekre.
Igen, még az együttérzés az kifejezetten. Együttérzés, jó. Az együttérzés az egyenlősége.
Köszönöm szépen Csepeli György, szociálpszichológusnak. Szervusz, Gyuri.
Oké, viszontlátásra.
Megbeszéljük. Bolgár György és a Hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
Háló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, én vagyok a vonalban.
Igen, tessék parancsolni.
Bolgár úr, két témához jelentkeztem eredetileg is. Az egyik az erről a váratlan taktikai visszavonulással kapcsolatban vannak ilyen formányos, vagy hogy is mondjam, gondolatfoszlányai, vagy melegtől, vagy én nem tudom mitől, de nem tudom, hogy, hogy elég értelmesen fogom el tudni elmondani, de igyekszem. Tehát az már nagyon régóta az igaz izgat engem a Fideszben, és különösen a Fidesz párt vezérével kapcsolatban, hogy azt gondolom, hogy rettenetesen tud előre gondolkodni hatalomtechnikai ügyben. Tehát ő ugyan szerintem is elég rosszul áll, de mindig, mindig megtalálja azt a kis féregjukat, ahol, ahonnan ki tudja magát húzni a leglehetetlenebb helyzetekből is, és már tudja fordítani a látszatot a 180 fokkal, tehát a valósághoz képest gyönyörűen elfordítja. Nem tudom, hogy hogy csinálja, de rengetegszer megéltem, és egyszer se volt a gyönyörűségemre, de tudom, hogy ezt csinálja.
Tehát jól, tudom, jól hogy... érzékeli, jól látja, nem mindig sikerül neki. Ugye az első kormányzása után 2002-ben bukott, pedig 100%-ig meg volt győződve a sikeréről, és aztán 2006-ban is elbukott, csak az összödi beszéd után minden megfordult, és aztán már nem lehetett őt megállítani, igen.
Hát igen, és tulajdonképpen onnantól érzékelem azt, hogy, hogy fölépített magának ez a polgári körök útján, gondolom én, egy olyan, olyan szurkolói bázist, aminek a legfőbb jellemzője a gyűlölködés, és a, az ellenfél totális kizárása a párbeszédből. És ez az, ami a legnagyobb ellenségünk, mint országnak, hogy így beszéljünk, így álljunk, mint társadalom egymással szemben, mint a spanyolok a polgárháború után.
Jól érzékelte az angliai betelefonáló, hogy hazajön, és úgy érzi, hogy egy bizonyos szempontból idegen országban van, nem abban az országban, ahonnét elment Angliába, hanem itt mindenki szemben áll a másikkal.
Igen, hát szóval miért nem lehet a másiknak is valami részigassága, meg nekem is, és át lehetne modulálni, vagy beszélgetni a témát, és akkor valami közösre is lehetne jutni, ha nem valahogy szagról megéreznék az első pillanatban, hogy te, igen, te kék csapat vagy, én meg zöld csapat vagyok, és akkor már utálni kell egymást, mint a bizánciaknak. Tehát nem tudom, ez tényleg kultúra kérdés, és sajnos az elmúlt időkben e felé sodródtunk, meg kell tanulnunk elsodródni ettől, de én most konkrétabban szeretnék belemenni, hogy azt gondolom, hogy nyilvánvaló Orbán, én azt legalábbis ezt gondolom, tehát feltételezem, hogy legalább olyan jó sakjátékos az Orbán, mint Kádár volt, tehát ő több vasat tart a tűzben, több tíz lépést előre gondol, persze tud betlizni, nem arról van szó, de az, hogy most elhalasztotta, nem is akarom elhinni ezt a szavazást, hogy annak mi a konkrét oka, nekem még az is eszembe jutott, hogy nem esetleg az Európai Tanácsnak a valamilyen tisztségviselője, aki felszólította, igen, hogy hagyja be.
Ez az Európa Tanács, tehát nem az Európai Unió, hanem az összes európai országot tömörítő tanács. 47 vagy mennyi? Nem, biztos nem. Az Európa Tanácsnak nincs közvetlen hatalma, befolyása. Nem, azt hozzáírja, írják a többihez a
számlámat. Az nincs súlya? Jó, mindegy.
Nincs, nem. És nem meghátrálás. Nem meghátrálás ez, hanem inkább az, amire ön gondol, valamilyen előre kiszámított
rugalmas
mozdulat.
Rugalmas elszakadás, igen.
Aminek még súlyosabb következménye is lehet, így mint van. Ami most
van. Arra szeretnék figyelmeztetni a magam kerge módján, hogy próbáljunk utána gondolni, hogy mi lehet benne a valóság, tehát milyen érdekek mozgathatják, milyen lehetőségei vannak, és ellentétben nekünk milyen lehetőségeink vannak ezeket kiparírozni. Ez egy nagyon furcsa párbaj, mert van egy ilyen, hát én úgy nevezem, hogy egy ilyen rablóhorda, nem mafiózóknak hívom őket, az ott úri emberek hozzájuk képest. Tehát ez a rablóhorda van, akik ugye viszont hát jogi talárban tudnak harcolni ellenünk, és hát gyakorlatilag már egyszer meg kell, hogy szakítani a dolgokat, és szerintem a legfontosabb fegyverünk a tisztánlátás lenne. Én tegnap hallgattam a Palotás urat. Halló?
Igen, itt vagyok. Igen, itt van.
Hallgattam a Palotás urat, és nem olvastam a cikket, és még nem is kerestem ki, de ki fogom keresni, és azt szeretném, ha átolvasná mindenki, akit érint a dolog, meg úgy gondolja, és valamilyen tematika mentén végig kellene gondolni azt, hogy milyen kisodródási utak vannak az egyik oldalon, mi hogyan tudnánk ezt kiparírozni, és gyakorlatilag tisztán kéne látni a helyzetben, hogy milyen veszélyekkel kell szembeszállnunk, és milyen lehetőségeink vannak. Én egy lehetőséget mindenképpen látok, és az a tényeknek a kemény fölmutatása, tehát én elsősorban az ország, tehát arra bazíroznék, hogy a sok buta álhírgyár termékkel szemben azt mutatnám fel mindenkinek, azoknak is, akik csak érintőlegesen, vagy még úgyse találkoznak a politikával, hogy nézzétek, itt vannak ezek a számok, az Orbán kormány 15 évének a számai. Innen indult, Bajnai ezzel adta át az országot, ezen a területen ebből ez lett. Gazdaságból ebből ez lett. Népesség fejlődése, termelékenység, ebből ez lett.
Uniós országok közti életszínvonal.
Így van, így van, rengeteg szempont szerint, mint 50 szempont szerint végig lehetne nézni, hogy az első három helyről az utolsó felé tartunk monoton, mert most már Bulgária úgy megelőzött minket, hogy már a feneküket se látjuk.
Igen,
ezt szerintem igen, mindenkinek mondana valamit. Uh-huh. Én ezt minden nap elmondanám az embereknek, hogy tessék megnézni, ez az űrhajó ide vezet, erről ki kell szállni, üljön át egy másik autóba, mint ahogy a klasszikus mondta. Na, szóval
köszönöm szépen.
Nem
igen,
tudok értelmes
értem.
Dolgokat mondani, de ezt kellett tőlem ebben a témában.
De hát azt mondja, hogy mondjunk értelmes dolgokat. Csepeli Györgyel meg arról beszéltünk fél órával ezelőtt, hogy hát az értelem helyett inkább józan, de érzelmi dolgokra kell koncentrálni, mert úgy lehet
ez
megfogni az embereket.
Mert hogyha valaki azt látja, hogy 15 év alatt elvették a perspektívámat, de nem csak az enyémet, hanem még az unokájáét is, az nem csak értelmet mozdít meg az emberben, hanem érzelmeket is megfog.
Ebben igaza van, igen. Na, köszönöm ugye. Szépen, asszonyom.
Bocsánat, mondhatnék még valamit?
Egyet mondjon.
A Dembskinek mindenben belőle. Igazat adok, igen. És nagyon kérem minden érintettet, hogy fogadja meg, és vonják be a megbeszélésekbe a Budapestet illetően. Uh-huh.
Éppen itt van már a vonalban Kis Ambrus főpolgármesteri hivatal főigazgatója, úgyhogy átadom neki.
Jó, köszönöm
szépen. Viszont hallásra. És akkor jó napot kívánok, főigazgató úr.
Jó napot kívánok, és köszöntöm a hallgatókat is.
Szóval Demszky Gábor egy órája azt ajánlotta, hogy minden nap ki kell állni valahogy a közvélemény elé, és elmondani, hogy mi a helyzet, mit csinálnak, milyen válaszuk van, hogyan lépnek előre, milyen felháborító dolog történik. Egyszerűen nem szabad átengedni a terepet a kormánynak, állandóan tájékoztatni kell a társadalmat, a főváros lakosságát arról, hogy hogyan áll ez a kormány által indított háború.
Hát azt hiszem, ezt tesszük most is ebbe az elkövetkező percekben.
Igen,
de ez a nyilván ennek a része, és azért a elmúlt napokban hát nem arra jellemzett minket, hogy ne beszéltünk volna arról a helyzetről, de tulajdonképpen az elmúlt években is, ahova most eljutottunk. Úgyhogy szerintem ebben mindenképpen nyitott ajtókat döngetett a Wolf főpolgármester.
Igen. De hát ettől még mind a kettejüknek igaza lehet. Szóval, a mai nap hozott legalábbis látszólag egy-két új fejleményt. Az egyik, ami elég drámai volt, és talán megengedhetem magamnak, meghökkentően pofátlan, hogy a nemzetgazdasági miniszter bejelentett egy adószabályváltoztatást, aminek eredményeképp a fővárosi iparizési adóból még elvesznek 18 milliárd forintot. Aztán letagadta, hogy ez így van, aztán Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter pedig elismerte, hogy így van. Most akkor hogy van?
Hát nyilván, amit a jogszabályjavaslat mond, az úgy van. Az azt jelenti, hogy a szerencsejátékot üzemeltetők a jövőben a nyereményekre kifizetett összeget levonhatják a iparizési adó alapjukból. Ez azt jelenti, hogy körülbelül az eddig befizetett iparizési adónak a háromnegyedét azt le fogják vonni. Ez nyilván az, hogy ez pontosan mekkora összeg, az összeadva nyilván évenként változik, de azért azt tudom mondani, anélkül, hogy bármilyen adótitkos értenék, hogy ez több milliárdos, vagyis azt mondani, inkább 10 milliárd fölötti összegről van szó, csak a fővárosi önkormányzat esetében. És hát valóban ez egy nagyon ügyes trükk annak érdekében, hogy ez a pénz ott maradjon a szerencsejáték ZRT-nél például, vagy az online kaszinóknál, és ne kelljen a fővárosnak, illetve a kerületeknek ezt befizetni, és a közszolgáltatások működtetésére használni, ami egyébként ugyanúgy jó ezeknek a cégeknek is, egyébként hiszen hogyan mennének a dolgozik a munkába, hogyha nem szállítjuk el őket minden nap.
Na de a fővárosnak készített és elküldött koporsó már rég megvan, minek még egy szöget beleverni abba?
Hát valószínűleg ez már nem nekünk való szög volt, hanem arra való, hogy ezt a pénzt ezt megtartsa magának a és persze lehet, hogy a osztalékba ki akarja lapátolni onnan ezt a pénzt, vagy civil támogatásokként szétosztani, ki melyik mellett dönt a kormány részéről. Tehát ez már a szög szempontjából majdnem mindegy is. valójában az egész arról szól, hogy tényleg ez ilyen pofátlan módon meg lehetett csinálni. Pár évvel ezelőtt az energiaszolgáltatóknál, az MVM-nél csinálták ugyanezt a nagyon ügyes lépést, meg azzal is jelentősen kurtították az iparőzési adóbevételt. Hát előtte pedig ugye a Covid alatt látványosan gesztusként felajánlották az iparőzési adó egy részét a vállalkozásoknak, anélkül, hogy ezt kompenzálták volna az önkormányzatoknál. Szóval ez ebben a sorban mindenképpen berélik.
Hát akkor nézzük a, mondjuk a mai események akár pozitívan is felfogható oldalát. A kormány nem hagyja, hogy csődbe menjen a főváros, mondta Gulyás Gergely. Tárgyalni is hajlandó, ő is, meg a helyettese is, és felajánlják szolgálataikat, meg készségüket a dolgok megbeszélésére, de előtte egy teljes átvilágítást akarnak. Na, ebből gondolom, hogy azért önöknek is lehet olyan következtetésük, hogy mibe is akarják beleütni az orrukat, milyen önkormányzat az, ahol hirtelen megjelenik a kormány, és azt mondja, hogy na, mindent elő, zsebeket kiüríteni, kezeket az asztalra, és így tovább. Szóval, hogy lehetne ezt, tegyük föl most, jó szándékúan megközelíteni.
De ez tulajdonképpen azt mondom, hogy túl vagyunk. Az állami számvevőszék itt ül nálunk folyamatosan.
Tényleg?
2024-ben kiadtak már egy jelentést arról, hogy hogyan volt a gazdálkodás, szépen bemutatták, olvasható, nyilvános, nem találtak semmi olyat, ami azt mutatná, hogy mit szórjuk a pénzt, sőt, kifejezetten azt mutatták be, hogy a válságok, a kormányzati megszorítások, az energiaválság és a Covid elvitték azokat a forrásokat, amelyek a működéshez maradtak. És itt van a rendszerük ma is, és egyébként kiadtak múlt héten kedden este egy jelentést, amivel felhívják a figyelmet, hogy ez így nem megy tovább, mert a főváros nem tudja ellátni a kötelező közszolgáltatásokat, nem tudja működtetni ekkora szolgáltatási hozzájárulás mellett. Ez is nyilvános jelentés, olvasható. Tehát ha az állami számvevőszéknek nem hisz a kormány, akkor nem tudom persze, kinek hisz innen, lehet, hogy a szuverenitási hivatalt akarják kire kivezényelni, nyilván ironizáltam, vagy remélem ironizáltam csak, de persze, nagyon szívesen mindent megmutatunk, mondják meg, hogy mit kérnek, de arra hívjuk fel a figyelmet, hogy nagyon vészesen fogy az idő, mert ha azokat a inkasszókat, azokat a behajtásokat meg akarják csinálni, amiket terveznek, és a bíróság nem áll ki Budapest mellett, a budapesti közszolgáltatások mellett, akkor még vizsgálódhatnak még az elkövetkező hónapokban, csak már nem lesz mit.
Ehhez képest Gulyás Gergely ma is képes volt azt mondani, hogy Tarlós István ott hagyott önöknek 214 milliárdot, önök pedig elherdálták. Az állami számvevőszék vizsgálata is ezt állapította meg, hogy el van herdálva az a pénz?
Semmilyen szó nincsen benne, hogy se herdálás, se az, hogy eltüntettük volna ezt a forrást. Gondoljon bele mindenki, mi volt 2020 és 2024 között? Volt egy energiaválság, kaptunk érte kompenzációt? Nem. Mi nekünk kellett kigazdálkodni. Volt egy Covid, és ezzel együtt egy humán járvány, nekünk kellett megoldani, kigazdálkodni az ebből. Hiszen leállt a város, miközben a közösségi közlekedést működtetnünk kellett, hiszen azok, akiknek mentek dolgozni, azokat el kellett vinni a munkahelyre, miközben jegyárbevétel nem volt, vagy alig volt. Aztán volt egy gazdasági válság ezzel együtt, egy infláció, amit nekünk kellett kigazdálkodni, mert semmilyen segítséget nem adtam. És voltak a kormányzati megszorítások, ami ugye elvette a pénzt és nem adta. Közben pedig az európai uniós forrásokhoz se jutunk hozzá, mi hitelezzük meg őket. Tehát ezeket mind-mind összeadjuk, akkor azért tök egyértelműen látszik, hogy ez a pénzt ezt nem elherdáltuk, hanem elvették tőlünk. És egy számot hadd mondjak. 2018-ban az iparűzési adó bevételnek a 3%-át vitték el szolidatási hozzájárulásként 2018-ban. 2025-ben, ha végig tud menni a kormány ezen a behajtással és folyamaton, akkor 31%-a. Tehát a 3% az 31%-ra növekedik föl. Ez azt jelenti, mintha azt mondanánk, hogy egy vállalkozó, akinek most a társasági adója 9%, az fölemelik 90%-ra, hogyha meg tízszerezik azt az arányt, és azt mondják neki, hogy na, hát miért nem tud megélni? Hát ezt csak akarni kell.
Hát így van, 69% megmarad, nem?
Hát ez azt mondják, hogy hát mi a probléma? Hát a Tarlós Istvánnak sikerült, igaz, több pénzből, de hát sikerült. Egyébként neki is sikerült. Az utolsó éve neki is azt jelentette, hogy forrásokat kellett bevonnia az előző évekből annak érdekében, hogy működtetni tudja a várost. De ez a finanszírozási szerkezet ez nem alkalmas arra, hogy ez a város eltartsa magát. Ilyen kormányzati elvonások miatt ez lehetetlen. megcsinálni, és ezt még nézegethetjük sok oldalról, meg sok órán keresztül, meg hónapon keresztül, akkor is erre fogunk konkludálni.
Nem lehetséges, hogy azon kívül, hogy egy csomó napi fejfájást okozzanak önöknek, és lehetőleg minél nagyobb belső viszályt a fővárost irányító koalíciókban vagy szövetségekben, azon kívül van egy nagyon konkrét céljuk is, hogy tudnék éppen annyit elvenni a fővárostól, amennyit megígértek, illetve kénytelenek voltak már kifizetni Rákos rendezőért, és akkor meglátjuk, hogy most is olyan nagy legényeke, hogy akkor szembeszállnak a kormánnyal, meg az arab befektetőkkel, itt van nektek ez a Rákos rendező, csináljátok vele, amit akartok, csak hát nincs pénzetek. Ha nem költöttetek volna erre, akkor most lenne pénz. Nem lehet, hogy ennek az egésznek a visszacsinálása a cél, ami politikai győzelem is lenne nekik, és egy nagy anyagi győzelem az embereiknek?
Nem tudom, ilyen ajánlatot nem kaptunk eddig, a kreativitásom nem terjedt, hogy ezt a kettőt össze tudjam kapcsolni, hiszen egyébként összegbe se fizettünk ki ennyit. Az első részletkezőt
fizettünk. 12 volt, nem? 13?
13 milliárd forint volt, tehát hogy ezért ez ekkora összeg, és ugye BKM fizette ki, ami egy non-profit ZRT, azt nem is tudom elvonni tőle, tudjuk elvonni tőle ezt a pénzt, de én azt hiszem, hogy ne innen nézzük a dolgot, hanem tényleg az, amit az elmúlt napokban mondtunk. Szóval, hogyha aki Budapestet csődbe löki, az Budapest magával rántja. Budapest akkor a gazdasági teljesítmény szempontjából, ami megkerülhetetlen. Ha itt leállnak a közszolgáltatások, vagy sérülnek olyan mértékben, hogy ezt a kormány láthatólag szeretné, leáll a magyar gazdaság. Nem a növekedés nem lesz ebből, de hanyattesés lesz. Tehát akkor nem kell utána már jóslatokat csinálni, hogy a gazdasági növekedésből származó pénzt mire fogja költeni a kormány, mert akkor gazdasági visszaesés lesz. Nem Budapesten, az egész országban. Aki ezt kockáztatja, az egyébként azt is kockáztatja ezzel, hogy a hitelminősítők is azt fogják mondani, hogy leértékelik Magyarországot, hiszen a Budapest, hát nyilvánvalóan figyelik a hitelminősítők, folyamatosan mi is kapcsolatban vagyunk velük, és nyilván, hogyha megkérdezi a kormánytól egy nemzetközi hitelminősítő egyébként, hogy mi történt, miért lökték csődbe a fővárost, akkor erre két válasz adható. Az egyik, hogy mert politikailag jó ötletnek tűnt, azért borzasztó válasz lenne. A kettes válasz, meg hát a magyar államnak sincs pénze, kénytelen volt elvenni a fővárostól. És mind a kettő azt mondom, hogy leminősítéshez, és az euró árfolyamnak romlásához vezet. Ezért nem érthető, hogy miért játszik ezzel a kormány.
Minden esetre kaptak már egy további figyelmeztetést is, igaz, nem minisztertől, hanem csak egy ilyen Fidesz előre tolt jogásztól, Lomnici Zoltántól, aki az Indexnek azt mondta, hogy közérdekű üzem megzavarása, és hivatali visszaélés gyanúja is fölvetődhet Karácsony Gergellyel szemben, amiért megmerte hirdetni ezt a pénteki 10 perces tömegközlekedési leállást.
Amihez egyre több szakszervezet csatlakozik, akik kifejezik majd szolidaritásukat pénteken, és nem csak a közösségi közlekedésben dolgozó szakszervezetek részéről, szóval ez most már önmagán túlmutat. És egyébként a hivatali hatalomban való visszaélés kapcsán azt tudom mondani, hogy ezt nem a főpolgármester követi el, hanem az, aki az inkasszóra utasítást adott múlt héten, csütörtökön hajnali 2 órakor, hiszen ezt pontosan látjuk a banki rendszerben, hogy mikor érkezett meg az államkincstártól az a kérés, hogy ezt a pénzt szedjék le számlánkról. Szóval inkább annak kellett tartania, aki ezt az utasítást elfogadta és végrehajtotta.
Jó, kérdezek a végén egy bizonyos értelemben naívat, de talán lényegre törőt. Mi van akkor, hogyha az összes próbálkozásuk kudarcot vall, hogyha a kormány nem segít, nem enged el ezt, a bíróság se függeszti fel ezt az inkasszót, nem adják vissza a pénzt, és kiürül a kassza, és a következő napon már nincs miből fizetni, semmit sem. Akkor mi lesz?
Én ezt elképzelhetetlenek forgatókönyvnek tartom, mert ebben a pillanatban a magyar gazdaság is, még egyszer mondom, nem előre megy, hanem hanyattesik. És onnantól kezdve mindenfajta álma a kormánynak a növekedéssel kapcsolatban a szertefoszlott. Ez egy butasság, ebbe a kormány nem megy bele ebbe az utcába. Azok a gazdasági szereplők, akik egyébként szintén itt vannak Budapesten, és mondjuk NER-hez közel állnak, azok se gondolhatják ezt, hogy az ő dolgozóikat nem tudjuk elvinni majd a munkába, hiszen ugyanúgy mi szállítjuk a közösségi közlekedéssel a dolgozókat, mi egyébként a közvilágítás az nem tudjuk kifizetni az áramot, egyébként nem attól világít a lámpa, mert kifizetjük az áramszámlát, és most nem fenyegetésként mondom, hanem attól, mert van benne villamos energia. Tehát ha erre van szükség, akkor nyilván ezekkel is tudunk élni, ezekkel az eszközökkel, hogy a szállítói számlákat nem fizetjük ki. Én azt abban reménykedek, hogy a kormány nem akar erre az útra rálépni, és talán pénteken, amikor lehet, hogy sokan alul értékelik, hogy 10 percet megáll a közösségi közlekedés, és nem is akartunk ezzel nagy felfordulást okozni Budapesten, de hát közben meg a sztrájkbizottság összeült a szakszervezetek részéről, akik nyilvánosan is belengedték a 2 órás figyelmeztető sztrájkot, hogy ennek a jogi feltételei összeállnak. Pár órája fejeztem be velük a tárgyalásokat, ők láthatóan eltökéltek abban, hogy kifejezzék a szolidaritásukat Budapest mellett, a budapesti közszolgáltatások mellett.
És Gulyás Gergelyék jelentkeztek már, hogy hát akkor üljünk le tárgyalni?
Hát úgy látom, hogy a mai nyilvánosságban már nem szokás leveleket írni egymásnak, hanem kamerán keresztül üzengetnek, mondhatjuk ezt is, hogy ez jelentkezés volt a mai kormányinfón, amit mondtak. Nyilván mi készek vagyunk egyeztetni bárhol, bármikor.
Ha vissza kell üzenni, hogy holnap reggel 8-kor itt és itt várunk, kedves miniszter úr, nem?
Szuper, szakszervezetek is egyébként írtak a miniszterelnöknek levelet, akik azt mondták, hogy nagyon örülnének, hogyha leülne a főpolgármesterre, akár az ő moderálásukkal, és milyen gesztusértékű lenne, hogyha ez a Városházán történne meg. Mi egyébként nem ragaszkodunk ahhoz, hogy a Városházán történjen meg, csak kezdődjön el az egyeztetés a kormánnyal.
Köszönöm szépen Kis Ambrusnak, a főpolgármesteri hivatal főigazgatójának. Viszont hallásra!
Viszont hallásra!
Háló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, szerkesztő úr! Gergely vagyok, Budapestről.
Hallgattam.
Jól hallanak?
Igen, igen.
Oké. Tehát az előző témát folytatva nagyon fontos, hogy Budapest talpon maradjon a 2026-os választásra is, mert egy rosszul működő főváros csak a rossz fényt vetne az ellenzékre, és ebből a KUS törvény elhalasztásából is látszik, hogy ha erőt érez a hatalom, akkor hajlandó visszavonulni. Tehát ne legyünk pisítőek. Tehát, hogyha a politika, a média, a civil szervezetek és az influencerek, ha nem is összefognak, de mindenki teszi a saját dolgát, és megértik, hogy mi az éppen legnagyobb probléma, ami legnagyobb veszély, ami fenyegeti az országot és a lakosokat, akkor közös erővel igenis lehet a hatalom ellen eredményt elérni. Mert úgy, mint bizonyította például a kegyelmi botrány, ahol komoly visszalépések történtek, vagy sikerült elűzni a Fudám Egyetemet, vagy az úgynevezett KGST bankot. Tehát most a civil szervezetek és a független sajtó nyert egy fél évet. Most a fővárosban
hát jó esetben egy negyed évet, de valamennyi időt igen, de hát a fenyegetés az változatlan, az ott lebeg mindenki feje fölött.
Úgyhogy most az lenne, tehát szerintem úgy történhetett, hogy hatalmas volt a nemzetközi ellenállás, a politikai, a gazdasági szereplők részéről is belengedtek különböző intézkedéseket, és a Fidesz az folyamatosan mér, és látták, hogy elvesztették, hogy a közvélemény nagy része tud az ügyről, és ellenzi, úgyhogy inkább a kisebb ellenállás irányába mentek. Úgyhogy ezt a stratégiát kellene követni a főváros esetében is.
Szóval ezek szerint keményen ellenállni, és akkor talán a Fidesz is itt-ott valahol visszalép, vagy a saját érdekeit szem előtt tartva nem konfrontálódik mindenben és mindig. Ugye?
Csak hát a közgyűlésnek is ebben a szerepet kéne vállalni, tehát hogy az a széthúzás, ami eddig jellemző volt különböző politikai okokból, föl kéne ismerni, hogy most ezen elhúzhat a 2026-os választás is, és elhúzhat a főváros is. Tehát ez igazán minden szereplőnek komolyan kellene venni.
Hát nem lesz könnyű, de mondjuk, mert tudom, ma is volt egy ilyen fővárosi bizottsági ülés, és ott is voltak viták, Karácsony, Vitézi, és így tovább között, és ezek szerintem jó részt fennmaradnak. Ugyanakkor például Magyar Péter a Napokban egyértelműen kiállt Karácsony mellett ebben a vitában. Talán ez megad valamilyen alaphangot a következő hetek, hónapok politikájához.
Hát reméljük, ő is felismeri, hogy ez komoly veszélytelen, akár 2026-ra is.
Hát igen, igen. Budapestnek úgy kell állnia és megállnia a talpán, és nem engednie a kormány mindenféle nyomásának és pucskísérletének, hogy aközben az ellenzék ne kapjon össze, valahogy valamilyen fajta együttműködési képességet mutasson.
A Jeszenszky Zsoltnak a cikkét szeretném mondani, hogy ez egy nagyon jellemző megnyilvánulása volt egy tipikus fideszes gondolkodású publicistának vagy politikusnak. Tehát Bayer Zsoltól olvastunk hasonlókat már évek óta, aminek a lényege az, hogy aki nem ért velünk egyet, annak nem, hogy megszólalni nincs joga, hanem létezni sincs. És ezt a Zsolt kivetítette az apukájára is.
Hát ez a döbbenetes, mert hogy a Bayer Zsolt ilyeneket ír és gondol, az egy dolog, és azt meg is szoktuk bizonyos értelemben. Jeszenszky Zsolttól is megszoktuk, csak amikor az apjával történik egy ilyen eset, egy ilyen tragikus eset, na akkor azért valószínűleg mások meggondolták volna legalább még egyszer, hogy ilyet leírjanak-e. Amúgy persze jellemző ennek a fideszes propaganda körnek a gondolkodására és szóhasználatára, mindenre. Szóval, hogy az ő szeretett és istenített miniszterelnöküket ne bántsa senki. De egy ilyen eset után így, na ez valószínűleg senkinek nem jutott volna eszébe, de jellemző.
Hát igen, csak ez nem egy gondolkodás, ez nem propaganda, hanem ők ezt teljesen komolyan gondolják. Tehát ez az ő politikájuk, ez az ő politikájuk lényege. Tehát ahogy Bayer Zsolt megfogalmazta, hogy a taknyukon, a nyálukon fogjuk kirángatni azokat az újságírókat, vagy azokat a politikusokat, akik nem értenek velünk együtt, ezt ő halálosan komolyan gondolja, és ebben az irányba dolgozna.
Igen. Persze, persze. Ez biztos, hogy így de van, csak mondja.
Igen, ehhez még annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy mik az a hat alapja az Orbáni rendszernek. Talán ezt így még nagyon foglalták össze, ami fontos ahhoz, hogy tudjuk, hogy mi várható, és hogy mi tartja őket össze, mi a kohézió, amiből nem engedhetnek. Tehát egyrészt a gyűlöletkeltés, tehát mindegy, hogy kisebbségek ellen, hogy antiszemitizmus, vagy LMBTQ ellen, tehát csak a gyűlöletet tudjanak kelteni.
Hát most az antiszemitizmus nem tartozik a markáns vonásaik közé ezekben az években, mert politikailag, vagy nagy politikában Orbán markánsan Izrael párti, sőt, még egy antiszemitizmussal foglalkozó miniszterelnöki megbízottat is kinevezett, hogy az Európai Unióban járjon el, mert ott vészesen terjed az antiszemitizmus.
De csak a felszín, a tudja boldára.
Persze, én tudom. Tehát és akkor ráadásul, igen, csak annyit akarok még mondani, hogy ehhez képest éppen most újból Budapesten van Ahmadinejad volt iráni elnök, aki közismert holokauszt tagadó, és másodszor tartott előadást a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Ehhez mit szól az antiszemitizmus elleni miniszterelnöki megbízott?
Hát azért mondom, ezt csak a felszín, igen. És igazából a háttérben a kirekesztés, tehát ugyanúgy a falgyűlölet, nem nyílt falgyűlölet, csak a migránsokat cipáljuk. Tehát nem szégyellik, kisplakátolják az országot vele. Tehát amikor Sorossal kiplakátolták az országot, persze, a fideszesek összekacsintanak, és tudjuk, hogy ki ez áll. Ezt nem kell kimondani. Akkor a második a vezérelv, hogy a mi vezérünk megkérdőjelezhetetlen. tehát ezért nem lehet a halva.
És ez annyira régi, hogy már 98 és 2002 között örökös miniszterelnöknek kezdték nevezni Orbánt. Örökös miniszterelnöknek.
És az ő hatalma, ő nem a választásokon múlik, hanem kvázi Istentől származik. Tehát azért van olyan az egyházzal olyan kapcsolatban, ami az egyház részből, vallás részéről is támogatják, és nem kell meglepődni, hogyha a templomokban imádkoznak ért a hívek. És ezért nem fogadnának el másik vezetőt a helyébe. Akkor a harmadik a militarizmus, ami már 20 éve használ Orbán militarista kifejezéseket. Ennek a legutóbb súlyos formája volt, amikor itt kézigránátokat dobáltak, és súlyos sérülés történt.
Hát meg a harcosok klubja.
Tehát ezt is azért erőltetik, mert erőt kell mutatni, és ki tud erőt mutatni, egy militáns hatalom tud erőt mutatni, és ezért van nekik szükség ezekre a militáris jelképekre, és különböző militáris szavaknak a használatára. Akkor, hogy a teljes politikai, gazdasági és média hatalomra törnek, tehát napról napra mindig bekebeleznek valamit, az utóbbi időben egyre gyorsabban. Tehát szinte már Magyarországon nem is beszélhetünk piacgazdaságról, mert olyan hatalmas szerepe van az úgynevezett orbáni vállalatoknak.
Hát igen, nem meg
innen, mert senki nem működik össze, együtt senkivel, hanem föntről megmondják, hogy ki miért kell csinálni, és le van osztva minden. Tehát itt együttműködésre szó nincs, hanem egy hatalmi gépezet működik. Azt lehet maffiának is hívni, ha úgy akarjuk. És utoljára a hatodik, ami nem utolsó sorban, a revizionizmus, amivel mindig a szélső jobbos szavazókat tudják magukhoz kötni, hogy mindig föl tudnak valamit lebegtetni, hogy mi megmentjük Magyarországot, és esetleg a régi történelmi, mi vagyunk a régi történelmi Magyarországnak a képviselői.
Igen, és hát, ha még valamit helyre tudunk állítani belőle.
Ezek a dolgok mind összefüggnek, és így lehet megérteni azt, hogy mire is épül ez a rendszer.
Jól összegyűjtötte, köszönöm szépen.
Viszont még egy kérdésem lenne azért, hogy a Magyar Péterrel majdnem minden nap szoktak beszélni.
Hát az túlzás, de hetenként
tőle, hogy mi a véleménye Horn Gyuláról, illetve arról, hogy ön szerint az ő karrierútja hasonló a Horn Gyuláihoz.
Hát én nem mondom, hogy a karrier útja hasonló, én csak arra hoztam föl a Horn Gyula példáját, hogy ha valakinek azért vannak fenntartásai Magyar Péterrel szemben, mert az nem hihető, hogy valaki a Fideszben töltött ennyi évet, és közel a legmagasabb szintekhez, és abból jól élt, meg velük egyetértett, akkor ez egyszer csak irányt váltson, kilépjen abból a körből, és ellene forduljon a Fidesznek, meg a Fidesz vezetésnek. Én erre azt mondom, de Horn Gyula példája azt mutatja, hogy igenis lehet változni, bizonyos történelmi körülmények is megváltoznak, megváltozik a helyzet, annak az értékelése, és valaki, aki nem tagadta meg az ő baloldali hátterét és elkötelezettségét, mint ahogy Magyar Péter sem tagadja meg a saját jobboldali hátterét és elkötelezettségét, de ebben a mai helyzetben azt mondhatja joggal és elfogadhatóan őszintén, hogy de azt a hatalomgyakorlást, azt az önkényuralmat, azt az általános rablást, amit Orbán bevezetett és gyakorol, azt nem fogadhatom el.
Én ezzel az összehasonlítással erősen vitatkoznék, de szerintem Magyar Péter is vitatkozni fog bele.
Mármint, hogy a Hornnal kapcsolatos összehasonlítást? Hát biztos, ő nem biztos, hogy szereti, hogyha Hornt hozom föl valamiféle hasonlatként, mert biztos kikéri magának, hogy ő neki semmi köze, és bizonyos értelemben nincs is, mert Horn fontos politikai szereplő volt a rendszerváltás előtt is. És az MSZMP úgynevezett utópártjának, az MSZP-nek lett a vezetője. Ez Magyar Péternél nincs így. Ő nem a Fidesz utópártját hozta létre a Tiszával, nem is alapvetően Fidesz szavazók vannak ebben a pártban, vagy a szavazói között. Én csak a változás lehetőségét akartam ezzel a hasonlattal jelezni. Nem azt mondtam, hogy Horn és Magyar Péter útja ugyanolyan. Nem, nehogy is. Nem. Csak ha Horntól elfogadjuk, és elfogadtuk a változást, és őszintének fogadtuk el, akkor el lehet fogadni Magyar Péternél is.
Hát igen, teljesen más volt a történelmi helyzet. Tehát, hogy akkor volt egy varsói szerződés, egy KGST, amit fölülről irányítottak, és egy nagyon szűk mozgástér volt, és azon belül kellett a legjobbat kihozni, és valószínűleg ez sikerült is, a legjobbat kihozni ennek a garnitúrának, és legelőször tudtak kijönni ebből a diktatúrából a közép-kelet-európai országok között, míg az Orbán rendszernek korlátlan mozgástere volt, és oda teljesen meggyőződésből csatlakoztak a népek, illetve a saját boldogulások okán. Tehát így eléggé...
Persze, csak értem, de mégiscsak annak az egypártrendszernek az egyik vezetője volt Horn Gyula, nem is tagadta ezt meg, és ennek a fideszes rendszernek pedig volt számos olyan sokak által vonzónak talált tulajdonsága, ami miatt nem csak Magyar Péter, hanem mondjuk Márki-Zay Péter is, meg Hatházi Ákos is szerepet vállalt, vagy Hatházi Ákos szerepet vállalt, Márki-Zay Péter csak szavazott a Fideszre, Bot Péter Ákos, aki hát nagyon...
Ez egy azért bolgár úgy, hogy megkeverjük bele a Hatházit, mert Márki vagy, mert ő maximum önkormányzatba politizáltak. Tehát
Fidesz.
Ilyen országos... Hát tehát őket szerintem nem, és már 2010 óta végre.
Rendben van, de... Nem, igen,
nem voltak, és ők nem voltak a Fidesz úgynevezett belső körébe.
Hát Magyar Péter is csak a felesége révén volt a belső körben, ő kapott egy jó állást, ennyi történt. Szóval én csak azt akarom, hogy Bot Péter Ákos ugyan nem volt a Fideszben, de 2006-ban a választások második fordulójában Orbán Viktor őt nevezte meg miniszterelnök jelöltnek maga helyett, tehát még akkor is látott a Fideszben és Orbán Viktorban támogathatót és támogatandót, ő is szembefordult vele, vagy Jeszenszky Géza is, aki Orbánnak washingtoni nagykövete volt, meg oszlói.
Hát igen, hát szóval... egy nagy bűnük volt, hogy igen. Nem látták.
Jó, csak azt mondom, hogy lehet változni, és ez normális dolog, és Orbánék annyit változtak az elmúlt 15 év alatt, most már látjuk, hogy tudatosan felépítve, kidolgozva, hogy lehettek olyanok, akár tisztességes emberek, akár olyanok, akik látták a hibákat, de azt mondták, hogy hibákból kevesebb van, erény meg több, vagy nagyon utálták a Medgyessy Gyurcsány kormányt, mindegy, sokféle meggondolás lehetett, de mégiscsak sokan átálltak arról az oldalról, erre az oldalra. Miért pont Magyar Péternél nem fogadjuk el?
Azért 98 és 2002 után egyértelműen lehetett látni, hogy az Orbán rendszernek mi a lényege, mert végül is ugyanaz csinálták, amit most. Tehát aki még 2010-ben is bedőlt ennek a propagandának, azt nem lehet a legélesedésnek nevezni a szakcióba sajnos. Tehát az igazán annak a hosszú távú politikai kodókodásával baj van.
Jó, hát értem.
Én találkoztam Orbán Viktorra, és egy ilyen lakossági fórumon Győrbe, és két mondatból megállapítottam, hogy ez az ember veszélyes.
Hát nem mindenki volt ennyire észnél, vagy nem mindenki látta át ennyire, voltak, akik előbb világosodtak meg, és voltak, akik még ma sem, pedig akár okos emberek is lehetnek közöttük. Jó, köszönöm szépen, viszont hallásra!
Viszont!
Háló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Kaciba János vagyok. Holnap fogok lottót venni, mert az a szerencseért, hogy két hét alatt kétszer sikerült betelefonálnom, és mind a kétszer a főváros kontra Orbán ügyben. múltkor mondtam, hogy én Karácsony Gergelyt egy gyenge vezetőnek tartom. Elfelejtettem mondani a fontos másik jelzőt, hogy autós gyűlölő, de most nem ez a mondandóm tárgya. Szóba került a taxis blokkát, a BKV sztrájk, tehát én szintén egy mérsékelt, radikális nézetet vallok, hogy az a 10 perc, amit most kitalált, az lepkefüttye, hogy szokták mondani itt a rádióban.
Igen. Hallottam talán...
Olyan, van olyan járat, ami 15 percen jár, szóval ez semmi.
Hallotta talán, hogy Demszky Gábor meg azt mondta, hogy ennél többet viszont nem javasolna.
Pont nem tudtam hallgatni, mert itt mindenféle szempolgás van a házban. Hát nézőpont kérdése, de amit szintén mondott egy kollega, meg én is maximálisan egyetértek, hogy a főváros honlapján abszolút propagandát kellene folytatni, a járműveken plakátokat elhelyezni, hogy a csőd szélén a főváros azért, mert ennyit, meg annyit, meg amannyit elrabolt Orbán tőlünk. És itt akadok ki teljesen a Szentkirályi Alexandrára, hogy nem szakad rá az ég, szerencsére jól megcsinálták a fővárosi önkormányzat épületét, mert azt a blödli hazugságokat, amiket előhoztóval, az azért már nonsens.
Hát ezért fizetik. Lehet, hogy tanácsokat ad Kocsis Máténak a Fidesz parlamenti frakciójában, és cserébe viszont viszonzásul Kocsis Máté is tanácsokat ad neki, hogy mit mondjon kedves Alexandra a Karácsonynak.
Hogy ez nem jutott
eszembe. Ugye? És lehet, hogy mind a kettejüket külön megfő, mert egy Szentkirályi Alexandra jó pénzt kap a tanácsadásért, lehet, hogy Kocsis Máté is kap valamit, de az is lehet, hogy ingyen adja a jó tanácsokat.
De a másik, hogy amit nem teljesen értek, hogy ez a hatalmas kampány, hát most nem önkormányzati választások lesznek. Most az egy másik kérdés, hogy el akarják törölni a Karácsony Gergelyt és azt a garnitúrát, aki jelenleg a pozícióban van. De valahogy ezt úgy nem tudom érteni.
Hát ugye arra megy ki a játék egyre inkább, szavakban legalábbis, hogy itt Karácsony Tisza koalíció van. Ha rájuk lehet bizonyítani, hogy a Karácsony és a Tisza közösen vitte csődbe a fővárost, az milyen jól jön a választásokon, nem?
Igen, mert Gyurcsányt már nem tudják mondani, igen. De még Soros még bejöhet esetleg a képbe.
Igen, persze. Szóval szerintem az egész arra megy ki, hogy az ellenzék totális alkalmatlanságát próbálják ezzel is bizonyítani és alátámasztani.
Uh-huh. Igen. És már csak két mondat, hogy a Lázár előretolása itt is szóba került, hogy Orbán nem szeret veszíteni. Hát ezt egyszer már eljátszotta, amikor vesztésre állt, hogy mást tolt maga elé. Szerintem most is ezért nyomja a Lázárt, hogy akkor ő bukjon jövőre, ne pedig maga Orbán.
Hát nem zárok ki semmit, persze, de Lázár ebből a szempontból nagyon veszélyes, mert ha ő egyszer oda kerülne, még akár vesztes pozícióban is, és így kapna szót, meg helyet és terepet a megnyilvánulásra, akkor akár
az
örökre.
Tőle.
Akkor jó, minket is, de az Orbánt is. Mert igaz, hogy Orbánnak annyi egyéb biztosítéka van a hatalom megtartására, hogy nem biztos, hogy fél már ő Lázártól, de az egyetlen veszélyes kihívója a pártban az Lázár lenne.
Köszönöm szépen, ennyi én is volt köszönöm. A munkamára, és Ceterum Censeo elég az Orbán dullásból.
Egyetértünk, köszönöm viszont hallásra. Ezzel a Megbeszéljük mai adása véget ért. Készítésében közreműködött Nemes Dávid, Simon Erika, Szabó Csilla és Horváth Ádám, Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra holnap.